kívánnak, pontosabban. Tehát ilyen fajta normok is bekövetkezhetnek, vagy mondjuk kevésbé szigorúan ellenőrzik a ház körüli gazdálkodást, a Kádár korszakban legalizálják a háztáit. Tehát csak ilyen fajta változásról lehet beszélni. Ez az egész modell, tényleg egy jó kis modellel van dolgunk, segít megérteni bizonyos változási folyamatokat, amelyekből az látszik, hogy egy egyenes vonalú előre mutató fejlődéshez képest sokkal bonyolultabb lehet a helyzet. Nem biztos, hogy nagyon megbízhatóak a hosszú távú trendek. Hát, például olyan dolgokra is lehet gondolni, mint a gazdasági szervezetek növekedésével kapcsolatban. Ugye a 1960-as, 70-es években még nagyon elterjedt volt az az elképzelés, hogy a nagyvállalati szervezeti forma az egyedül üdvözítő. Felívelőben voltak a több tízezer dolgozott foglalkoztató, akár magyarországi, akár multinacionális cégek. Ehhez a korszakhoz képest ugye napjaink világára egy sokkal bizonytalanabb körvonalú mozgássorozat rajzolódik ki, amikor is egyre inkább egy sokféle szervezeti formával jellemezhető fővállalkozók és halvállalkozók, a kisvállalatok, mikrovállalatok felívelésének koraként is jellemezhetők a közelmúlt évtizedei, amikor megkérdőjeleződtek ezek a nagy szervezetek, illetve kiütköztek a nagy szervezeti forma bizonyos hátrányai. No. Akkor én most szépen abba hagyom, mert igen, csak fogy az idő, és még van egy harmadik téma. És akkor maradjunk annyiban, most már nagyon szigorúan, félkor, most nálam. Kérném, hát jelezném ugyanakkor, hogy minden ilyen elválasztás, szétválasztás megtévesztő, az előbb is már utaltam erre, ugye a munkamegosztás kapcsán is érzékelhették azt, hogy a műhelyek világát, a szervezetek világát messzemenően meghatározhatja a makrotársadalmi kontextus, tehát az, hogy milyen típusú állam működik, milyen általános szabályokat működtetnek, milyen szervezeti kontextusban működik egy vállalat, egy intézmény. Most arról szeretnék beszélni, hogy a modern szociológia hogyan közelít a makrotársadalmi szintű differenciálódás jelenség világához. Ugye itt megint egy rövid visszautalás Spencerhez, aki a Spencer differenciációt, a szakszerűsödés folyamatát emelte ki, a társadalmi változásokat leírva. Nagyon szép fejtegetések olvashatók például nála, hogy hogyan válik el egymástól művészet, tudomány, vallás. Ha például egy olyan szövegkorpuszt veszünk, mint a Biblia, amiben egyszerre olvashatók történeti fejtegetések, erkölcsi fejtegetések, vallási fejtegetések, kozmológiai elképzelések, akkor rögtön világossá válik, hogy e szöveg együttes, ugye ez különböző írományokból lett összerakva és kanonizálva az egyház által, különböző egyházak által, ugye a zsidó vallási hatóságok és aztán a keresztény hatóságok közreműködésével a szövegegyüttes. Most ehhez a fajta írásmódhoz képest, amikor még differenciálatlanul jelennek meg egy szövegen belül vagy szövegegyüttesen belül legkülönbözőbb fajta kérdésfeltevések, szembeülő az, hogy van egyfajta differenciálódási folyamat a szellemi folyamatok terén, tehát elkülönül egymástól a teológia, a természetről való felfogások, a természettudományos gondolkodás, ezen belül ugye egy fokozódó szakosodás van, ugye altudományokat hoznak létre, biológia, kémia, fizika, ugye a Pascal korában, a 17. század Franciaországában azok a zömében férfiak és érdeklődő hölgyek, akiket izgatott a természettudomány, azokról nem lehet azt mondani, hogy fizikusok voltak, egyaránt érdeklődtek fizikai, ma fizikainak, kémiainak mondott jelenségek, az esés, a hangterjedés, a nehézkedés törvényei próbálták föltárni, hát még meglehetősen kevéssé differenciálódott a tudomány, ugye napjainkban már azzal találkozhatunk, hogy a utóbb létrejött tudomány szakokon belül is sokasodik az alszakok részdisziplinák száma, és ma már minden becsületes tudománnyal foglalkozó azt kell, hogy mondja, hogy hát van az én saját tudomány ágamon belül is egy olyan szak, szociológia mondjuk, amihez nem nagyon értek, nem nagyon tudom követni. Tehát egy erősen intézményesült, erősen differenciálódott alrendszerekkel jellemezhető modern tudományról beszélhetünk. Ehhez az állapothoz képest ugye a hajdani nagy egységhez képest önállósult a művészet, művészeti intézmények, művészet különböző altevékenysége is önállósulnak, előadó művészet, alkotó művészet, alkotó művészeteken belül irodalmi törekvések, ugye új típusú alkotási formák, mint a film, a színház, a zene, tehát ezek nem mind újak, csak lényeg az, hogy egy egyre fokozódó differenciálódást érzékelhetünk az élet minden területén, ami egyúttal egy szakszerűsödési folyamat is, tehát specializációnak van egy olyan oldala is, nagyon lényeges oldala, hogy professzionalizációs folyamatokat figyelhetünk meg. Ugye egyben voltak a házmesterek, akiket senki sem tanított a mesterségre, maximum a BM szólított fel, hogy jelentse a gyanús ténykedéseket a házban, de ezen túl egyfajta hagyomány alapján művelték a tevékenységüket. A mai komplex világunkban ma már egyre inkább önálló szakmává válik az ingatlan működtetés, aminek egyik oldala az, hogy egyre bonyolultabb technikai rendszereket építenek be a házakba, szellőző rendszerek, egyre bonyolultabb gazdasági kontextusban működik egy társasház, ismerni kell a jogot, stb. Hát lassan kialakul az ingatlan működtető szakma. Ugye a házak adás vételére specializálódott ingatlan ügynökségek is megjelennek, tehát újabb és újabb szakmák jelennek meg, ezek intézményesülnek, és akkor itt jelezném röviden, hogy van egy foglalkozások szociológiája névvel illethető Magyarországon kevésbé ismert irányzat, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyes így módon elkülönülő, professzionalizálódó tevékenység fajták dinamizmusát is modellezni lehet bizonyos fokig, tehát vannak bizonyos tipikus közös momentumai ezeknek a szakmává válásoknak, tehát az, hogy egyre fokozódnak a képzési követelmények, képzéseket rendelnek a tevékenységekhez. Ugye egykoron voltak borbélyók, akik nem csak hajat vágtak, porot váltak, hanem alkalmanként, ha szükséges volt, eret vágtak. Ugye ma már az eretnek számba mennek, nem vágnak eret a fodrásznál, viszont a fodrászokat egyre inkább képzésben részesítik, tehát fodrász szakképzettségek jönnek létre, és ezen túlmenően az egy-egy szakmán gyakorló hivatásrendekbe, szakmai szervezetekbe tömörülnek, megpróbálják kigolyózni maguk közül az oda nem valókat, gondoltakat, korlátozni a konkurenciát, a versenyt, tehát ilyen természetes monopolképzési folyamatok is kísérik a szakmásodás folyamatát. Vegyük például az utaztatás funkcióját, hogy az állam ezt monopolizálta az államszocializmus évei alatt, önök egy része talán már nem is említik olyan, hogy Co-op-turiz, az IBUS az ugye 100 éve létezik durván, de néhány cég monopóliuma volt a főként külföldi utazás szervezés. Az államszocializmus összeomlásával liberalizálták ezt a tevékenységet, FIFA világ elkezdhetett utazási irodát szervezni, elég volt egy üzletet bérelni és kirakni egy táblát, és mehettek az utasok Egyiptomba, és amikor nem jöttek vissza onnan, mert a cég tönkrement időközben és nem tudta a visszafele utat fedezni, akkor jelentkeztek, és a média szintjén exponáltak olyan problémákat, ami jó ürügyet teremtett arra, hogy bizonyos szakmai körök megpróbálják ezt a szakmát szabályozottabbá tenni. Tehát állami szabályozást kikényszeríteni. Ugye az állam írja elő azt, hogy egy utazás szervezőnek miről kell gondoskodni, hogy mekkora tőkéje legyen, előírják egyre inkább azt, hogy ez is egy olyan tevékenység, amihez szakképzés szükséges. Tehát van egy ilyen sajátos dinamizmusa az egyes szakmáknak, amikor szakmai szerveződések jönnek létre, amikor korlátozni próbálják a konkurenciát, szerepét, például ugye a nyelviskolák is egy ilyen dinamikus széra, ahol nagyon sok kezdemény jelent meg az államszocializmus. Követően ma már megjelent a nyelviskolák szakmai szervezete, amelyik megpróbál valamiféle minőségi garanciákkal magához vonzani a saját körébe tartozó szervezeteknek egy jobb helyzetet kihasolni a piacon, azáltal, hogy létrehozták a szakmai minősítéseket, ha úgy tetszik, díjakat, elismeréseket alapítanak, ami mögött az rejlik, hogy az ilyenfajta címekkel nem rendelkezőkhöz kevésbé menjenek a kincsasztal. Tehát itt vannak sajátos intézményesülési dimenziók, amik nagyon érdekesek lehetnek az egyes tevékenységi körök kapcsán. Nézzük egy picit azt, hogy makroszinten mire figyel a szociológiai elemzés, amikor a társadalmi differenciálódás jelenségét vizsgálja. Ugye itt az első megközelítés az a funkcionalista megközelítés volt, Parsons nevéhez köthető. Az ő híres magyar ejtés volt az Attil Schéma. H-I-R-L angolosan, tehát a négy nagyon fontos funkció egyfajta szellemi megkülönböztetése a tevékenység esetében, tehát ez az adaptáció, adaptation, ez a célkövetés, a célkijelölés, goal, de a foci nyelvből is be goal szó ugyanez. A integráció és a látens mintakövetés. Hát ezt a négy funkciót tartja fontosnak. Na most Parsons még nem választja el ezt olyan nagyon exakt módon alrendszerekre. Azt lehet mondani, hogy de azért megjelenik egy utalás arra, hogy bizonyos szférákban dominált egyik vagy másik funkció. Tehát mondjuk a gazdaságot rendeli az adaptáció szférájához, hát így a létfenntartás, a természethez való igazodás, a biológiai értelemben, mert överprodukció és gazdálkodás, ez a szféra a célkijelöléshez rendeli a politikát, az integráció és a látás mintakövetés pedig a közösségi szféra, szociális funkciók, kultúra áthagyományozás. Nagyon fontos ez a megkülönböztetés, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek nem elválasztók. Tehát tulajdonképpen bármilyen modern szervezetet veszünk, láthatjuk, hogy ezek a funkciók együtt léteznek. Tehát mondjuk amikor az államszocializmus alatt egy könyvkiadó Mikulás ünnepséget rendelt, akkor alapvetően gazdasági és politikai célokat követő szervezet integrációs funkcióknak is eleget tesz, plusz kultúra átadó reprodukáló funkcióval is rendelkezik. Ugyanakkor az állam azt mondja, hogy nem szabad kiadni mondjuk a Gilasz könyveit, vagy a Kármit bizonyos írásait, akkor egyfajta politikai célrendszer, ugyanakkor már akkor is szerepet játszhat az eladhatóság szempontja. Tehát ez azért is érdekes, mert egy illusztráció arra, hogy hibridizált formában hogyan léteznek együtt különböző funkciók. Például az államszocialista fejlődés utáni vállalatfejlődés egyik nagyon fontos jellemzője, hogy ezt az integrációs és látás mintakövetési funkciót nagyon gyakran előszeretettel kiiktatják. Tehát becsukják a szociális létesítményeket, vállalati óvodákat, bölcsödéket, munkásszállásokat. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy multinacionális cégek megint csak elkezdenek valamiféle integrációs és vállalati kultúra felépítésére, tehát kísérletekbe fognak. Nagyon gyakran ez kicsit hasonló ahhoz, ahogyan az államszocializmusban elvárták azt, hogy az ember lelkesedjen a szocializmusért, úgy most a cég kért kell lelkesedni, de kétségtelen, hogy létrejönnek új típusú szociálpolitikai megoldások egyes cégeknél, mint a multinacionálisoknál. Tehát itt nem választhatók el nagyon élesen ezek a funkciók és szervezeti szférák. Van olyan szociológus viszont, aki Parsons indokaiba lépve, Niklas Luhmann, hát elhúzt német szociológus, azt mondta, hogy nagyon komolyan kell venni a funkcionális differenciálódásnak azt az aspektusát, hogy a modernizáció egyet jelent halrendszerek fokozottabb elkülönülésével. Tehát, hogy a modern, iparosodott, egyre komplexebb, egyre több szakszerű elemet tartalmazó társadalmakban egyre jobban elkülönülnek sajátos halrendszerek. Ez egy kicsit ilyen rendszerelméleti, kibernetikai ihletésű és részben a modern biológia bizonyos vívmányait is ötvöző megközelítés Luhmannnál. Tehát arra figyel fel, hogy modernizáció egyenlő gazdaság, ki szervezetek és ágazatok fokozódó differenciációjával, de ezzel egy időben önálló alrendszerré szerveződik inkább az egészségügy, a szociális gondoskodás, a kultúra, a jog, a sport, és még hosszan lehet sorolni a lehetséges alrendszerek szerepét. Tehát létrejönnek olyan fajta univerzumok, alrendszerek, amelyek egyre inkább bonyolult kapcsolatba kerülnek más rendszerekkel, de bizonyos függetlenségre, autonómiára is szert tesznek. Tehát az egyes alrendszerek számára a másik alrendszer környezetté válik. Kialakulnak azok a megoldások, amelyekkel az egyes alrendszerek között alakulnak ki kapcsolatok, kommunikációs formák, információ áramlási formák, amelyek lépén az egyes alrendszerek belső folyamatai autonomizálódnak, de kommunikálhatóvá válnak más alrendszerek felé. Vegyük például az orvosi diplomák esetét. Az orvosi diploma tulajdonképpen egy olyan sajátos médium, Luhmann nyelvét használva, amelynek lépén a képzőszféra és a felhasználói szféra közötti kommunikáció válik könnyebbé. Tehát mondjuk vegyük egy nagy kórház esetét, ahol hirtelen szükség támad baleseti sebészekre a traumatológiai osztályon, föl kell venni 6-8 ember, föladnak egy hirdetést, és akkor amikor a páciensek jelentkeznek, beadják a dokumentációt, az egyik első követelmény, hogy legyen egy orvosi diplomája. A diploma tulajdonképpen egyfajta kód, egyfajta olyan biztosítékrendszer, aminek révén a leendő foglalkoztató megkíméli magát egy sor kérdés alapos körbejárásától. Tehát hitelt ad annak az okmánynak, mert léteznek olyan társadalmi mechanizmusok, amelyek révén csökkenteni lehet annak esélyét, hogy hamis papírokkal jelenjenek meg emberek, mert például büntetőjogi szankciókat helyez kilátásba egy-egy állam, vagy életre szólóan kizárhatja magát a szakma gyakorlói köréből, hogyha egy jó orvoskamara rendelkezik. De amikor jelentkezik habsebész, akkor az első kritérium az, hogy van-e orvosi végzettsége, és akkor nem kell neki föltenni olyan kérdéseket, hogy milyen az anatómia, mit teszünk, hogyha a beteg éppen elhunyni készül, hanem egyszerűen megbízunk abban az okmányban, amit bemutat nekünk az orvos, tehát az alrendszerek közötti, az oktatási alrendszer és az egészségügyi alrendszer közötti kommunikációt megkönnyítő médiumként funkcionálnak az ilyenfajta értékelések. Vagy pedig tegyük fel a tudománynak a szférát, ha veszik, ugye az előbb mondott a fényében egyre nyilvánvaló, hogy az emberek nagy része a tudománnyal kapcsolatban egyre inkább laikussá válik. Gőzünk sincs arról, hogy hogy működik egy atomreaktor, nem tudjuk követni az abban zajló folyamatokkal kapcsolatos fizikai leírásokat, nagyon homályos támpontjaink vannak, és a legtöbb tudomány által kezelt, gondozott kérdéssel kapcsolatban fennáll az, hogy az emberek oroszlán része tulajdonképpen laikus, nem tud állást foglalni. Ugyanakkor léteznek olyan mechanizmusok, amelyek révén tájékozódni tudunk valahogy a tudományban zajló dolgokról. Tehát a tudományon belül vannak olyan minősítések, amelyek publikációs tevékenység, kutatási tevékenységek értékelése alapján, kritikai tevékenységek és kinevezési rendszerek alapján működnek, amelyek révén bizonyos emberek kutatóintézeti vezetőkké válnak, tanszékvezetőkké, tehát egy fajta olyan hierarchiát alakít ki a tudomány mezője, amely a többi kívülálló számára támpontot ad. És az emberek egy kicsit tekintéllyel alapján is hajlamosak úgy gondolni, hogyha mondjuk a Szaharova akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadémiának egy nagyon fontos kutatója mond valamit, annak valami nagyobb súlya van, mint hogyha egy kis tanársegéd mond valamit, és azt lehet mondani, hogy ezek a hírnevek, reputációk, ezek egyrészt a tudományon belüli pozícióját valószínűsítik az egyénnek, tehát a külső tájékozódók hajlamosabbak ilyenfajta csúcson lévő emberek tevékenységére odafigyelni, mint a 80. beosztott téra. Másfelől megfigyelhető az is, hogy bizonyos szférákban felhalmozott tőkéket átváltanak és felhasználnak más területen. Hát például, amikor Szaharova akadémikus a Brezsnyev korszak kellős közepén szóvá teszi azt, hogy a szovjet klinikákon politikai vádakkal bezárt embereknek a kényszerkezelése folyik, akkor ez tulajdonképpen egy tudományos mezőben felhalmozott reputációnak a felhasználása egy politikai mezőben, és egy sikeres stratégia volt, és bizonyos eredményeket el is ért Szaharova. De számos más példát említhetnék, nem tudom melyik autó márkának például létezik egy Picasso nevű változata, amelyik egy tipikus példa arra, hogy a művészi mezőben felhalmozott presztízst átváltják kereskedelmi célokra. Ugye egy sor olyan márka van, amelyik Sophia Loren, meg nem tudom kinek a presztízsét alkalmazva próbálja a divatcikkeket értékesíteni. Tehát ilyen átváltási folyamatokra is figyelni kell, de ezzel már tulajdonképpen átneveztem Bourdieu-nek a munkásságára, aki szintén mezők elkülönülését, tehát az egyes életszférák elkülönülését állítja előtérbe. Egyfelől a kulturális termelésen belül tudományos mezőről, irodalmi mezőről beszél, de szélesebben is használja ezt a fogalmat, vallási mező, politikai mező, és kialakította a maga sajátos mezőelméletét, ami bizonyos fokig különbözik Luhmannétól. Tehát Luhmannt elsősorban az érdekli, hogy az egyes mezők mennyire önállóak és hogyan kommunikálnak bizonyos médiumok, közvetítő eszközök segítségével a többi harrendszer. Bourdieu megközelítés ez egy konfliktuscentrikus. Tehát a mezőkben zajló harcok fontosak, és például a kulturális mezőben ugye egy nagyon tipikus folyamatot figyelhetünk meg a 20. században, amikor egyfelől elválnak a kulturális termelők, és másfelől pedig a fogyasztók, a fogyasztó közönség. Kulturális termelőkön belül is kialakulnak sajátos rétegek. Ha a színházakat veszük, ugye vannak a bulvár színházak, a széles közönségnek termelő iparos cégek, ha úgy tetszik, amelyek a rutinszerű megoldások alkalmazásával biztosítanak maguknak folyamatos közönséget, másfelől pedig vannak az avantgárd színházak, amelyek inkább a bájfülűnek gondolt értelmiség megszélzására törekszenek, kisebb közönséget tudnak maguknak, viszont hát mindenféle szimbolikus javadalmazásban részesülnek, mert ők kapják a nemzetközi elismeréseket, a hivatalos kitüntetéseket esetenként. No, tehát egy ilyen belülről is polarizált képet ölt az egyes alkotói mezők belső viszonyrendszere, ahol jellemző az, hogy hogy egymást követő alkotó csoportok közötti harcok bontakoznak ki. Tehát például, ha a festészet mezőjét vesszük, a 19. század derekán Franciaországban egyfajta a természethűségre is nagyon törekvő akadémikus, egyesek szerint tűzoltó festészet dívott, tehát ahogy a tűzoltók elképzeli azt, hogy mi a szép festmény, ehhez igazodó művek születtek kis leegyszerűsítéssel, ehhez képest ezek jelentek meg a hivatalosság mezőjében, a hivatalos kiállító helyeken, akadémiai kiállításokon, és ehhez képest jelentkeztek a 70-es évektől kezdve újfajta hegemóniára igénytartó alkotói csoportok, akiket röviden az impressionistáknak lehet nevezni, akik kialakítottak egy olyan fajta alkotói módszert, ami tagadása volt az előző doxának, tanrendszernek. Tehát tulajdonképpen a mezőkben zajló harcok tipikus formája a doxa és a heterodoxia közötti harc, egy hivatalos rangra emelkedett megközelítést, módot kikezdő csoport trónkövetelők jelentkeznek a mezőben. Fontos az, hogy delegitimálják a csúcson lévőket, tehát egy legitimációs harcok szinterévé válnak a művészi mező. És aztán, ha a 20. század történetét vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy egymás követő irányzatok próbálnak a csúcsra kerülni. Tehát ugye az impressionisták után jönnek a fóvók, a barok, aztán jönnek az absztrakt irányzatok, jönnek a kubisták, és lehet egész máig konceptualisták. Tehát végig lehet vezetni egy ilyenfajta sort, amely ciklikus történetben mindig az jellemző, hogy az előző irányzatot, hát ugye szürrealistákat is mondhattam volna, tehát lényeg az, hogy egymás egy irányzatos jelleget ölt az egyes almezők szerveződése, ahol előszeretettel kezdik az előző irányzatnak a tanrendszerét kikezdeni, többek között azért, mert a trónkövetelők így módon látnak esélyt arra, hogy vezető hegemó pozícióba kerüljenek, és ők irányítsák, és ők élvezzék az adott mező működtetésének hasznát. Tehát itt a szimbolikus javadalmazásokért, pozíciókért is folyó harcok színterét jelentik az egyes mező. Ez a fő tendencia, ha úgy tetszik. Tehát annak a története, hogy az egyes falmezők önállósulnak. Ez egy nagyon hosszú történet. Tehát ugye tudni kell, hogy mondjuk a piramisek fénykorában, a 15. században a művészek nagyrészt az egyháztól és a főúri mecénásoktól, Mediciektől és másoktól függtek. Ehhez képest egy egész más kort jelent a modern kor, amikor a fogyasztóval való személytelen viszony veszi át a terepet, a művész már nem főura kegyétől és egyházi hatalmasságoktól függ, hanem a közönség, a fizetőképes közönség és egyéb javadalmazásokból remél megélhetést. Tehát növekszik az egyes alkotói szférák intézmények autonómiája, egy külön történet ebből a szempontból az államszocializmus korszaka. Érdemes Pokol Bélának egy kis cikkére, 83-ban jelent meg a társadalomtudományi közleményekben, ahol ezt az alrendszerek autonomizálódására vonatkozó fő tendenciát megkérdőjelező kis leírást adott arról, hogy szerinte Lumanba csimpaszkodva fogalmazza meg a véleményét, azt mondja, hogy Luman felfogásával ellentétben az államszocializmus egy olyan korszak, amikor korábban már bizonyos autonómiára szertebb alrendszerek alárendelődnek a politikának. Hát ugye mondjuk a két világháború között is függött valamelyest az igazságszolgáltatása a politikai hatalomtól, de ez nem volt olyan mérvű, mint mondjuk Rákosi idején, amikor Rákosi egy kis fejhallgatóval követte a rajzfel eseményeit és adott utasításokat, instrukciókat ennek a Kohlsbergnek a bírái számára, hogy most mit kérdezzenek a rajztól ahhoz, hogy el lehessen őt ítélni és be lehessen húzni az akasztófára. Tehát itt egy páratlan folyamat történik annyiban, hogy a korábban kialakult autonómiák megkérdőjeleződnek, és minden egyes részére alárendelődik a központi hatalomnak. Ehhez képest aztán az egész államszocializmus története felfogható úgy is, hogy hogyan próbálnak az egyes szférák maguk autonómabbá válni. Ugye nagyon gyorsan megfogalmazódik ez a gazdaság szférájában, ahol a vállalati önállóság jegyében folynak a harcok, reform közgazdászok mondják azt, hogy nem a tervhivatalnak kell megmondani, hogy mit termeljen A vagy B könnyűipari C, hanem a fogyasztók igénye, zárójel piac, valójában csak ezt nem mindig mondták ki, jegyében kell működtetni a vállalatokat, tehát ehhez kell vállalati önállóság, de ugyanígy más szférákban is, ugye megkérdőjeleződik a politika által irányított művészet, tehát a szociál néven ismert irányzat, ahol politikusoknak hajbókoló, politikusoknak kultuszt csináló műveket vártak el a művészektől, és harcolnak azért, hogy legyen saját folyóiratú, legyenek saját kiállítási lehetőségei, szabadulhassanak az állam által rájuk kényszerített témáktól, kritikusak is lehessenek, tehát egy ilyen autonómiáért folyó harcok története az 56 utáni magyar történelem. Az oktatás mezőjét is vehetjük ilyen szempontból, ahol a 80-as évektől a pedagógiai önállósága, tanárok szakmai önállósága válik egy vezető ideológiájává bizonyos kritikusok. Na, köszönöm szépen, ez azt jelenti, hogy lejártam, hogy az a lényeg, hogy itt sincsenek egyetemes általános tendenciák, tehát bizonyos vívmányok megkérdőjeleződhetnek. Ebből a szempontból érdekes most olvasó Burgyőtől egy tudományszociológiai nemrég kiadott művet, amelyiknek egyik fontos alap tétele, hogy napjainkban a tudomány korábban létrejött önállósága kezd megkérdőjeleződni sokoknál fogva. Hát itt figyelni kell arra, hogy maguk az autonómiák sem örök életűek, folyton vannak olyan törekvések, amelyek például vegyük az oktatást, és akkor békén hagyom magukat. Most a felső oktatással kapcsolatos változásokat összefoglaló kis írást jelentetett meg egy-két évvel ezelőtt Lukács Péter, nagyon tömör címmel, akadémiai kapitalizmus. Tehát tulajdonképpen arra utal ez a cím, hogy míg a államszocializmus korszakában egy politikának alárendelt felsőoktatás volt, ahol nem folyhatott autonóm kutatás, ahol ideológiai órákat kényszerítettek a diákokra, tudományos szocializmus, dialektikus materializmus egyéb formákban. Az idő folyamán ez megkérdőjeleződött, létrejött egyfajta tudományos szabadság Magyarországon, de most napjainkban finanszírozási okok, világ szintű tendenciák következtében egyre inkább a rentabilitás szempontja, a verseny, tehát egy sor olyan szempont is megjelenik, ami kérdésessé teszi azt, hogy ez az intézmény, aminek fontos tudományos funkciói alakultak ki, a jövőben az egyéb szempontok, rentabilitás, létfenntartási szempontok következtében nem veszíti el autonómiáját, nem szűnik-e meg a tudománynak az a fizikai funkciója, ami lassanként alakult ki nagy küzdelmek során, és ami végső soron sok szempontból áldásos lehet a társadalomban nézve. No, tehát akkor maradjunk ennyiben, és akkor találkozunk kurva. Megint
minden esetében, minden esetében a mert ugyanak ugyanazokon, hogy a becsületős valakit, meg a talán emberi dolgokat, mint a családra, egyéb ilyen abszolútisztaság, de ezt nem tudom, hogy jól működő rendszer is lehetne, hogy egy